Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 92. Zsoltár első versét. A 92. Zsoltárunk a havi Zsoltár, minden Isten tiszteletet a hónapban ezzel a Zsoltárral fogjuk elkezdeni. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Mivel nem mindenki emlékszik a dallamra, egyszer elénekelem, utána majd mi is énekeljük. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet, és a te nevedet énekkel magasztalni. Hogy ember áldja reggel, te nagy jó voltodat, és igazságodat dicsérje minden éjjel. Most próbáljuk harmónium kísérettel, és a hónap végére ezt jól fogjuk tudni énekelni.
Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet, és a te nevedet énekkel magasztalni. Hogy ember áldja a reggel, te nagy jó igazságodat dicsérje minden éjjel.
A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 471. dicséretünk éneklésével. A 471. dicséretünknek énekeljük az első három versét. Az első három vers éneklés után a gyermekek elmennek, és a gyermek órán vesznek részt, mi pedig az utolsó verset énekeljük, a megnevezett ének. Így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Thank you.
kedves gyermekek, fiúk és lányok, álljatok fel, és mondjuk el az imádságot, mielőtt elmennék az órára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten legyen veletek, ő áldja meg titeket. Mi pedig énekeljük tehát a 471. dicséretet. Akkor nézem, a számok nem stimmelnek valahogy, még a kabbalisztikusan értelmezem sem, ez 347, az tévedésből lett kitéve. Tehát a 471. éneket énekeljük tovább. A negyedik vers így kezdődik: harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Ami segítségünk, Isten tiszteltük megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, édes Atyánk, hogy magasra emelted azt a zászlót, ami a Jézus Krisztus zászlója. Az ő nagyszerű, csodálatos neve van kiírva. Köszönjük, hogy az ő neve előttünk van, és azt követhetjük. Köszönjük, hogy így keresztény emberként mehetünk ebben a világba. Köszönjük, hogy keresztények vagyunk, hogy Krisztus követői vagyunk, és köszönjük, hogy ő seregébe tartozunk. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy megtöltötted a szót, a te csodálatos nevedet nagyszerű tartalommal. Köszönjük, hogy mit jelent számunkra. Te vagy a mi szabadítónk, te vagy a bűnből szabadító Krisztusunk, ezért dicsérünk és áldunk téged. Te vagy, aki megszabadítottál bennünket az ördög minden hatalmából, és ezért dicsérünk téged, mert az ördög minden hatalmából megszabadítottál és úgy megőrzöl, hogy mennyei atyánk, akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a mi fejünkről. Köszönjük, hogy az irántad való szeretetet is odaadtad a mi szívünkbe, és szeretünk téged, és azért követünk az úton, amerre vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy te vezettél bennünket, előttünk mentél, hogy ne tévedjünk el az elmúlt időszakban sem. Köszönjük, hogy amikor útelágazásokhoz érkeztünk, akkor adtál nekünk tanácsot. Köszönjük a Szentírást, az abban levő általános utasításokat, amiknek alapján szeretnénk rendezni a mi életünket. Köszönjük a konkrét utasításokat és útutatásokat is. Köszönjük a lelked vezetését. Köszönjük így, hogy voltak találkozásaink. Köszönjük, hogy vannak kedves emberek, akik körülvesznek bennünket. Köszönjük a mi családunkat, köszönjük a szeretteinket, akikkel együtt lehetünk az úton. Köszönjük, hogy megőrizted őket is nagy bajban, veszedelemben. Köszönjük, hogyha műtétekből visszahoztad őket. És köszönjük, hogyha ismét otthon lehetnek. Köszönjük azt, hogyha a mi testi, lelki nyavajáinkban is erősségünk és gyógyítónk voltál. Köszönjük, hogy lelki harcainkban is velünk voltál. Megköszönjük az ígéket, amiket adtál nekünk napról napra. És megköszönjük a közösségi alkalmakat, amikor együtt lehetünk a te nevedben, és különösképpen átéljük, hogy te is itt vagy közöttünk. Urunk, te ismered igazából valamennyinknek búját, baját, örömét, bánatát, mindazt, ami most bennünket foglalkoztat. Ebben a csendes órában szólíts meg bennünket. Adjál olyan lelki útmutatásokat, intéseket, olyan lelki impulzusok érjenek bennünket, amik belül átalakítanak és átformálnak. Köszönjük, Urunk, azt, hogy magyar nyelven hirdettetik az ige. Köszönjük, hogy a saját anyanyelvünkön halljuk az evangéliumot. Köszönjük, hogy a Kárpát-medencében mindenhol hangzik az ige, az evangélium a szószékeken. Áld meg a lelkipásztorokat, hogy tudjanak a te szó csövetként megszólalni, hogy valóban a te szavad hangozzék, hogy az ige hirdetés valóban az ige hirdetése te igéd lehessen. Mert, Urunk, a hit hallásból van, és a te igéd által azért hirdeste magad az igét. Az emberi szó erőtelen, de a te lelkeddel azt át tudod járni, át tudod hatni, és személy szerint rá tudod szabni minden egyes lélekre, a mi lelkünkre is. Urunk, mi magunk sem ismerjük igazából magunkat. De aki ismer téged, az ismertetik te általad. Ha téged ismerünk, akkor a te ismereted hozzánk is eljut, de úgy, hogy magunkat is megismerhetjük a te igédnek a fényében, tükrében. Kérjük így a veled való lelki találkozás most ebben az órában. Áld meg az igét a lelked munkája által. Amen. A hosszabb ige részre való tekintettel maradjunk a helyünkön, és úgy hallgassuk az igét. Az az ige, tehát, amit Isten lelkének segítségével, az ő üzenet, aminek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, a Márk evangéliumban található. A Márk evangélium 5. részéből olvasom az igét, az első 20 verset. És mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiment Jézus, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem lehetett őt lekötni. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki nem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, és kiáltozott, és magát kövekkel vagdosta. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodott és elébe borult, és fennhangon kiáltotta és mondta: mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert azt mondta neki Jézus: eredj ki, tisztátalan lélek az emberből. És megkérdezte tőle: mi a neved? És felelte mondván: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, ami ott legelt. És az ördögök kérték őt mindnyájan, mondván: küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedte nekik. A tisztáltan lelkek pedig kijövén, bementek a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant. Voltak pedig mintegy 2000-en, és befulladtak a tengerbe. Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vittek a városba és a falvakba. Kimentek azért, hogy lássák, hogy mi az, ami történik. És mentek Jézushoz. És látták, hogy az ördögös ott ül, fel van öltözködve, eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlettek. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördögössel és a disznókkal. És kezdték kérni őt, hogy távozzon el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem azt mondta: eredj haza a tieidhez, és jelensd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült te rajtad. Ez is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus. És mindnyájan elcsodálkoztak. Megkérem Károlyt, hogy a termosztátot kicsit vegyed lejjebb, hogy ne legyen ilyen meleg. Köszönöm szépen, és 15-re lehet 14-re, 13-ra tenni. Köszönöm. Az új szövetségi bibliaolvasásunk során most a Márk evangéliumot olvassuk, és a Márk evangéliumnak az 5. része van előttünk, ezért hoztam a testvéreket ezt a részt, mert bizonyára sokakban sok kérdés vetődik fel ez a nem könnyű ige szakasszal kapcsolatban, és az igehirdetésben, hogy megnézzük azt, hogy mit láttak ott az emberek, amikor kijöttek álmélkodva a nagy hírrel. Aztán végigveszünk, hogy mi is történt korábban. És harmadszor az, hogy ez mit jelent nekünk a mai nap. Végül pedig mit látnak az emberek, amikor megnéznek minket. Mit láttak az emberek, hogyha most a rövidebb istentiszteleti forma helyett a hosszabbat választottam, vagy lett volna külön textus, az a külön egy vers, akkor ez az egy vers lett volna, hogy oda mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve, eszénél van. Ezt látták. Tehát, hogy ott ül egy ember a Jézus lábainál, azt látják, hogy fel van öltözködve, és hogy eszénél van, és mindenáron ott akar maradni Jézus mellett, de ő azt mondja, hogy inkább hirdest, hogy mi történt veled. Ezt látták. Másodszor nézzük meg azt, hogy mi is történt korábban. Ezelőtt, a esemény előtt, hogy Jézus lábánál ott ül már ez az ember. Az történt, ami az egész várost, meg a 10 várost, meg a falvakat rettegésbe tartotta, hogy ott a sírboltokban, a temetőben egy őrült ember rohangál, üvöltözik, magát kövekkel vagdossa, hogy ne ártson másnak, meg önmagának se megkötözik, azokat a köteleket szétszakítja, akkor béklyókkal megkötik, akkor láncokkal megkötik, olyan iszonyatos ereje van, ilyen különleges, rendkívül ereje van, ami fékezhetetlen, és nagy rémületbe tartja ezt az egész környéket. És a történetből kiderül, hogy az ördög az, aki ezt az embert megszállva tartja. Az ördög a démonjai által. Egyik helyen azt olvassuk, hogy Légió a neve. Megkérde Jézus, mi a neved? Azt mondja, Légió. De később meg azt látjuk, hogy 2000 disznó megy a tengerbe. És akkor ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy akkor 2000 főből állt az a Légió, ami megszállta ezt az embert. De hát ez egyáltalán nem biztos, mert lehet, hogy egy disznóba 2 is, vagy 4 is bement. Tehát ezt így nem tudjuk kiszámolni. Tény az, hogy itt különböző fokozatok vannak, abban a vonatkozásban, hogy az ördög hogyan akarja az embert elrontani, vagy tönkretenni. A legelső nagy sikeres akciója az volt, amikor az Édenkertben rávette az első emberpárt, hogy bűnkövessen el, és ezáltal az egész emberiség elszakadt Istentől. Ez nagyon jól sikerült neki, de ez egy közös nagy cselekedet volt, most egyenként is mindenkivel próbálkozik. És ennek a próbálkozásnak különböző fokozatai vannak, amiből a legsúlyosabb ez. Tehát az egyik ilyen próbálkozása, hogy az embert elrontsa, vagy tönkre tegye, az, hogy hitetlenné teszi. Az, hogy valaki hitetlen, az az ördögnek a munkája. Ő akarja, hogy ne higgyünk, ne lássuk az Istennek a világosságát, azt a lelki fényt, hogy ne szeressük az Úr Jézust, ne legyünk keresztjének. Tehát ez az első fokozata a sátáni támadásnak, hogy az embereket hitetlenségbe sodorja, és a hitetlenségbe tartja. Erről lehetne külön beszélni, hogy hogy lesz valaki hitetlen, és hogy marad valaki a hitetlenségben. A további fokozat, hogyha valaki babonás lesz. Tehát az ördögnek van egy ilyen különleges munkája, amit hitetlenségen túl, hogy egyszer babonássá teszi az ember. Már eleve úgy születtünk, hogy vannak babonás hajlamaink, de bizonyos események, amik velünk történtek, vagy amik körülvettek bennünket, vagy a hírek, amik utolérnek, szóval ezek babonássá tehetik az embereket, és babonás emberek között élve az ember azon kapja magát, hogy olyan dolgokat cselekszik, amiket különben nem cselekedett volna, ő magától nem kopogta volna az asztal alatt azt, hogy jó időben mondja, de mivel az apukája is ezt tette, meg a nagymamája is, ezért ő is lekopogja. Biztos, ami biztos. Tehát a babonaságnak rengeteg fajtája közül csak egyet említettem. De ez egy második fokozat, amikor az embert valahogy az ördög megfogja és babonássá teszi. Mert az az ördögtől van nyilvánvaló. De hát nem az a feladatom, hogy erről beszéljek, inkább a különböző fokozatokat mondanám. Hogyha érzéken felüli megtapasztalásokban részesíti az embert, az érzéken felüli megtapasztalásoknak egyre nagyobb kultusza van ebben a világban, angoloknál, németeknél, minden nációknál, mi nálunk is, és olyan képességek birtokába jut az ember, amiket úgy természetesen nem gyakorolhatna, jövőbelátás, távolbalátás, távoli tárgyak mozgatása, materializálódás, dematerializálódás, legkülönbözőbb hipnotikus képességektől kezdve, tehát ennek fokozatok vannak. És ezek az érzéken felüli megtapasztalásoknak a világa, amik már egy mélyebb fokozat, tehát mint egy lejjebb mennénk a bugyorba. Az ördög egyre drasztikusabb és csúnyább eszközöket alkalmaz. Aztán, amikor a gyerekeinket már tanítják, és szinte természetes, hogy tudják a Harry Potter könyvek alapján, ami kimondottan varázsló iskolába vezeti a gyerekeinket, meg a fantázia szerepjátékok által, már tudják, hogy hogy kell gyakorolni ezeket az ördögi praktikákat, a fehér mágiát, meg a fekete mágiát, a védő mágiát, meg a rontó mágiát. Most a Biblia órán csütörtökön beszéltünk a ószövetségi részről, amit a napokban olvastunk, hogy amikor a szövetség láda a filiszteusok fogságába került, nem tudom, talán emlékezünk erre a történetre, akkor Isten megverte ezt a filiszteus népet egerekkel, meg fekélyekkel. És úgy védekeztek ezek a filiszteusok, hogy kiábrázolták ezeket a rontó dolgokat, aranyegeret, aranyfekét csináltak, ez a védőmágiának egy fajtája, hogy így szabaduljanak meg ettől a rontástól. Tehát a gyerekeink megtanulják ezeket, sajnos a mágiának a különböző modern világban is használható fajtáit. Tehát azt láthatjuk, hogy az ördög mindenféleképpen az embereket vagy el akarja érni, és különböző módon teszi ezt. Olyan is van, amikor már tudatváltozás ébred az emberben, vagyis már azt hiszi magára, hogy ő a Napóleon, vagy valami másfajta pszichiátriai zűrt támad az életében, és olyan is van, hogy valaki egyszerűen megszállott lesz, és a megszállottság során az ördög a maga láthatatlan erőivel birtokba veszi. Erről szól ez a történet, hogy egy ember teljesen az ördög hatalma alá került, ahol hát orvosilag nyilvánvaló, hogy ilyen esetben lehet bizonyos dolgokat felfedezni, és leírást lehet készíteni az állapotáról, mert vannak olyan megszállottság jellegű tünetek, amik orvosilag vizsgálhatóak, de van egy pneumatika a háttérben, van egy olyan szellemiség a háttérben, amire a Biblia világosan beszél, hogy megszállottság, amikor az ördög a legdurvábban hatalma alá keríti az embert, és egy belső tudatváltozási zavar keletkezik, mert ha nézem a történetet, most ki mondta azt, hogy amikor Jézus előtt leborul az ember, ki mondja azt, hogy fennhangon kiáltotta mondva egy személy, egy személyben. Most ezt ki mondja, az ember mondja, vagy egy mondja a 2000 közül. Vagy, hogy miközben nekem, te hozzád, Jézus Isten fia, az Istenre kényszerítek nekin az engem, de amikor megkérdezte, hogy ki vagy, mondja, hogy légió, mert sokan vagyunk. Tehát valami rettenetes dolog, amikor az embernek a tudatába belekavar úgy, hogy egy, már nem is tudja kicsoda, önmagában vagy ő beszél, tehát teljesen hatalmába keríti, ezt olvassuk, hogy ilyen is van, és maga Benedek István is az Arany Ketrec című könyvében, amikor leírja a pszichiátriai eseteket, a mottónak, érdekes, ezt választja, pedig hát ez egy orvosi kritika által megvizsgált könyv, és nagyon jó könyvnek tartják, de a szakemberek is, mégis azt írja mottóként, hogy mi a neved, légió, mert sokan vagyunk. Tehát amikor a pszichiátrián vizsgálja a dolgokat, akkor azért csak látja, hogy van egy pneumatika is, ami mögötte van annak, amit mi be tudunk bizonyítani, meg ki tudunk számítani. Summa summarum, az egész biztos, hogy az ördög nem akarja, hogy mi üdvözüljünk. Na, az egész biztos, hogy az ördögre nem tetszik, hogyha valaki hisz az Úr Jézusban, ezért a legkülönbözőbb fokozatokat kapcsol be, hogy az embereket magához láncolja, vagy maga mellett tartsa, így a hitetlenséget, a babonasságot, az érzéke felül megtapasztalásokat, a különféle mágiákat, tudatváltozást, egészen megszállottságig. És most ez történt. Ez történt. Az Úr Jézus pedig isteni hatalmával kiűzi a démonokat, és parancsolja nekik, hogy hagyják ott azt az embert, és ez az ember pedig teljesen megváltozik, megszabadul, a démonok kimennek belőle. Újra, hogy kikéri ezt, ez az ember az ember képességeit, az ember hangzóit használja az ördög, amikor az emberen keresztül jön az, hogy ne küld bennünket a mélységbe, a Lukács evangélium szerint, hanem küld inkább a disznókba, és akkor Jézus ezeket a démonokat kiűzi, akik bemennek a disznó nyájba, amik bemennek a meredélyen, és a tengerbe belefulladnak. Tehát ez történt. Mit jelent ez számunkra? Ez a történet. Hát, és mit jelent az, ami ennek a végső eseménye, hogy ott ül ez az ember, eszénél van, és Jézus lábánál. Azt jelenti először, hogy az ördög nem akarja, hogy te ott ülj Jézus lábánál. Ez az összes cselekedet, amit felsoroltam, erre az egyre irányul, hogy nem akarja, hogy Jézus lábánál üljön az ember, hanem azt akarja, hogy az ember minél messzebb üljön a Jézustól, hogy minél messzebb kerüljön őtőle. És ezt elérte, mert ebben a szekuláris világban, amivel benne élünk, az emberek nélküle élnek. Egyszerűen megy ez az élet előre, minden a maga menete szerint, csak éppen valahogy az Isten kimarad belőle. Amit a mögöttünk levő materializmus meg tudott örökíteni, az ez a gyakorlati anyagelvűség, és az, hogy valójában csak a jelen való anyagi világgal számolunk, és a lelki dolgokkal igazából nem nagyon számolunk. Ezt Jézus előre elmondta, hogy az utolsó időkben olyan lesz ez, mint a Sodoma meg a Gomora napjaiban, olyan lesz ez, mint a Noé napjaiban, ahol adtak, vettek, ültettek, férhez mentek, házasodtak, és semmit nem vettek észre. Az, hogy semmit nem vettek észre, ez az isteni dolgokból semmit nem vettek észre. Tehát megy az élet szépen előre, csak az Úr Jézus lábánál nem jó ülni. Ne ülj oda, nehogy ott legyél, ne higgyél ő benne. És így ez a lelki-szellemi berendezkedésnek az alapja ebben a mai világban, Isten nélkül ebben a világban. Most ez az ember pedig Jézus lábánál ül. Milyen nagy csoda történt. Másodszor azt látjuk, hogy az ördög nem csak azt akarja, hogy ne üljünk a Jézus lábán, azt akarja, hogy ne üljünk a Jézus lábán, hanem levetkőztet. Az ördög levetkőzteti az embert. Érdekes, hogy Isten felöltözteti az embert, az ördög pedig levetkőzteti az embert. A bűneset óta Isten azt akarja, hogy az ember legyen felöltözve. Így a bűneset után rögtön ruhákat készített Isten ő nekik egy bárány halála által, és attól kezdve Isten azt akarja, hogy az ember fel legyen öltözködve, az ördög pedig az ellenkezőjét akarja. Már csak a szemérmesség miatt is Isten azt akarja, hogy az ember fel legyen öltözködve. Már csak a tisztesség miatt is Isten azt akarja, hogy az ember fel legyen öltözködve. És ennek van egy ilyen mellék gondolata is, hogy tulajdonképpen a házasságok is azért vannak olyan nagy veszélyben, mert az ördög levetkőzteti az embereket. Ezért mondja a Biblia, hogy peüge tént porneian, görögül írták, menekülj a pornográfia elől. De itt nem gondolom, hogy a gadarénus valamilyen szexuális ingert jelentett volna a jelenlevők számára, tehát itt nem erről beszélek, hogy ez egy ilyen kísértés jelentett volna, inkább mást jelent, hogy az ördög levetkőztet. Isten őt föl akarja öltöztetni, és majd Jézus lábán a szép ruhában ül, de az ördögöt le is vetkőztette, tulajdonképpen kivetkőztette magából. Inkább talán így fordíthatom ezt, hogy az ember kifordult teljesen önmagából a tudathasadás által, egy tudatváltás által, ahol nem Napóleonnak képzeli magát, mert akkor nem ért Napóleon. De hogy az előbb mondtam, hogy mint az ördögnek tudná magát, mert az ördög nevében beszél, meg az ördög ő általa beszél, és a kettő keveredik teljesen egymással. És közben az embernek a józan értelmét és a tiszta logikáját és a normál ítélő képességét teljesen tönkre teszi, de úgy kivetkőzteti magában, mert hát, később majd visszagondol, hogy ez voltam én. Amikor már ott ül a Jézus lábánál, csak álmélkodik, hogy hát, hogy lehettem én ilyen? Hát mi történt velem? Mert az ördög kiforgatja, kivetkőzteti az embert teljesen magából. Jézus pedig felöltöztet. Azt olvassuk, és ezt látják, hogy ott ül Jézus lábánál, felöltözködve, és eszénél van. Mert Isten nem csak a normál paraszti értelmet adja vissza, hogy jól forogjon az agyunk, hanem valami másfajta értelmet ad nekünk, egy újfajta értelmet ad nekünk, amit így nevezünk, hogy a Krisztusnak az értelme, amiről azt mondja Pál apostol, hogy bennünk a Krisztus értelme van. És hogy valakit ez érdekel, hogy mit jelentett, olvassa el az első korintusi levél második fejezetét, hogy bennünk a Krisztus értelme van. És elmondja azt, hogy vannak olyanok, akiknek megsötétedett az értelme, és nem látják a Krisztus világosságát, és az Isten igazságát, és Isten lelkének a dolgait, és vakok. Szemük vannak, de nem látnak, füleik, és nem hallanak, olyan, mint a báványok. De bennünk a Krisztus értelme van, hogy eszénél van. Amikor Krisztus egy új gondolkozást ad, a megtérésnek az alapja, alapszöveg, a görög egyik szó, ezt fejezi ki, a metanoia, a nous, az értelem, a noia, a nous. A meta megváltozik. A meta jelenti a változást, a nous jelenti az értelmet. Amikor valaki a Krisztus lábaihoz kerül, és visszaforgatja Isten őt a saját igazi valójába, akkor az esze visszajön, de nem csak az esze jön vissza, hanem egy új értelmet kap, ami Krisztusnak az értelme, megváltozik a gondolkozásunk. A megtérésnek az alapszava épp erről beszél, hogy a gondolkodás alapból megváltozik. Ami eddig nagy volt, az kicsi lesz. Ami eddig kicsi volt, az nagy lesz. Ami nem volt fontos nekünk, az a legelső helyre kerülés, azért égünk, és azért bomlunk, és az a legfontosabb a Krisztus ügye, és ami pedig olyan nagyon fontos volt, és ráment az egész életünk, az mostan ezt összezsugorodik, és értéktelenné lesz, mert aki Krisztus lábánál van, az már eszénél van. És hol van az önpusztítás, hogy nem csak azért volt félelmetes látvány ezt az embert nézni, mert másoknak ártott a kövekkel, hanem önmagát vagdost, és önmagát kínoszta, és gyötörte az önpusztítás, ez is az ördögnek a munkája. És ehelyett egészen más, már szeretem azt, amit Isten adott nekem, a testemet, lelkemet, ő teremtette, ővé vagyok, és neki érek. És mit látnak? Ott ül Jézus lábánál, felöltözködve, eszénél van, és tudja, hogy kihez tartozik, és ő kicsoda önmagában. Igazi önismerete ők. Az, hogy fel van öltözködve, az pedig valami különleges. Honnan kaptak hirtelen elő ruhát? Nem tudjuk. Nem is kell ezt értelmezni és bontszolgatni, meg csak olyan értelemben, hogy aki Krisztus lábánál van, az új ruhát kapott. Ennek van egy mély bibliai szimbolikája. Ennek van egy mély bibliai üzenete. Az ördög azt akarja, hogy piszkos, mocskos ruhába álljunk meg Isten előtt, vagy a mi teljes bűnösségünknek a mezítelenségébe. Vagy Isten azt mondja, hogy ilyen emberrel én nem vállalhatok közösséget. Ez nem jöhet be az én országomba. És aki Jézus lábánál van, azon új ruhaban, egy tiszta fehér új ruha, ezt a Biblia az üdvösség ruhájának nevezi. Eddig vád alatt volt, most nincs vád alatt. Eddig Isten meg kellett volna, hogy büntesse, most már nem kell, hogy megbüntesse, mert helyette valaki mást megbüntetett. Jézus azért adhatott ennek az embernek új ruhát, mert az ő szennyes, piszkos ruháját, az ő vágyját magára vette rövid idővel a történet után. Tehát Jézus Krisztus meg tudta bocsátani ennek az embernek a bűneit, és ennek az embernek tudott új ruhát adni, mert pár hónap vagy év múlva a Golgotán érte is meghalt a kereszten. És rajta van az üdvösség ruhája, már látja rajta Krisztus. Az ember pedig megváltozva azt mondja, hogy szeretnék melletted maradni, szeretnék hozzád tartozni. Jézus meg azt mondja neki, hogy nem, menj vissza a városba, és mondd el, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett veled az Úr. És végül mit látnak az emberek rajtunk? Ugye mi is már a Jézus lábainál ülünk. Ugye mi is megszabadultunk az ördög minden cselekedetétől. Ugye rajtunk is ott van már az üdvösség ruhája, aminek alapján Isten azt mondja, hogy hozzám tartozol, és én befogadlak téged, befogadtalak téged. Ugye mi is már eszünknél, keresztjén értelmünknél vagyunk. És ugye nekünk is ott van a szívünkben a vágy, hogy milyen jó lenne, és milyen jó Jézus mellett maradni. És ugye milyen nagy öröm elhirdetni a 10 városban, meg nem tudom hány városban, vagy ebben a városban. Meg milyen nagy dolgokat cselekedett velünk az Úr. Így énekeljük válaszul az ígére a 397. dicséretünknek az első versét. Majd énekeljük, hogy légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító, elközelgetett. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket a csodálatos teremtés folytán megkülönböztettél, és személyiséget teremtettél nekünk. Egy olyan lelket, amivel érzékeljük a te dolgaidat, egy olyan lelket, ami utánad vágyakozik, olyan lelket, amivel tudunk hozzád fordulni és veled kapcsolatban lenni. Köszönjük, hogy nem csak testünk van, hanem lelkünk is, és köszönjük, hogy nem csak vegetatív lelkünk van, hanem egy olyan lélek, aminek túlvilági vonzása van, amelyik érzékeli a te világodnak a dolgait. De látod, Urunk, hogy az ördög éppen ez által akar bennünket meggyengíteni és eltávolítani tőled a babonasságok által, de mi téged keresünk, aki még csak nem is a láthatatlan világban vagy, hanem azt is te teremtetted, aki mennyben vagy, és onnan isteni erőd és hatalmad által mindig újból és újból megérintesz bennünket, és ahol Krisztus van, ami Urunk, aki istensége, dicsőség és lelke által itt van közöttünk, és a te szent lelked átjárja a mi lelkünket, és akkor imádkozunk. Köszönjük, hogy így ebben a csendben egy megnyílt mennyel a szívünkben, vagy a fejünk fölött hozzád hozhatjuk azokat a gondolatainkat, amikkel nem bírunk. Amikor ott kavarognak bennünk, miközben ezeket a dolgokat hallgatjuk, hogy vannak hitetlenségek és kérdések és óriási kérdőjelek a mi életünkben, és olyan dolgok, amikre még mindig nem kaptunk választ. Nagy úton vagyunk, Urunk, a te keresésednek az útján, és te azt mondtad, hogy akik téged szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Köszönjük, hogy te magad elénk jöttél, és adtad a kijelentést, az ígét, és feltártad előttünk ezeket a dolgokat, és amit a lejöttél a földre, Krisztusunk, láthatjuk a megnyílt eget, mint egyet a angyalaidat fel is alá járni az emberfiára, és mi mindig újból hallhatjuk azokat a szavakat, és olvashatjuk az igéket, amiket azért adtál nekünk, hogy megismerjünk téged. Köszönjük a Bibliánkat, köszönjük, hogy miközben az igét olvassuk, annak a lelki üzenetét megtaláljuk. Köszönjük, hogy ennek a mostani megrettentő történetnek olyan sok pozitív kicsengése van, hogy láthatjuk azt, hogy milyen jó dolog ott ülni a te lábaidnál, keresztjén emberként hallgatni nap mint nap a te tanításodat és útmutatásodat kérve, hogy milyen jó, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy már megszabadítottál bennünket azoktól az erőktől, amik lefele húztak, és köszönjük, hogy eszünktél lehetünk. Köszönjük a józan paraszti értelmet, amit adtál nekünk, a tiszta logikát, de leginkább megköszönjük, Urunk, hogyha új lelki értelmet adtál nekünk, és lelkileg értjük már a te dolgaidat, és miközben az igét olvassuk, mindig többet és többet megértünk a te logikádból és gondolataidból. Köszönjük, Urunk, az új ruhát, amit adtál nekünk, az üdvösségnek a ruháját. És köszönjük, hogy fel is használsz bennünket arra, hogy másoknak is beszéljünk ezekről a dolgokról. Segíts bennünket ebben, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát most a bőti időszak első vasárnapján megterítettük. Akik kívánnak élni most a szent jegyekkel, az éneklés után, hogy maradjanak benne, és járuljanak a szent asztalhoz. Rengeteg készülődés előzte meg azt, hogy ma délután 3 órakor házasok együtt lehetünk. Tehát házaspárok találkozóját szerveztük ma délutánra. 3 órára várjuk a kedves testvéreket, ezt a honlapunkon is hirdettük, hirdetőtáblán és Facebookokon is. és mindenhol elvittük ezt. Itt nem fiatal házasoknak a találkozója csupán, ez nem csak akik kisgyermekesek, hanem a házasok, mert egy gyülekezetben nagyon sokat számít, hogy van egy házaspár, akik szívesen hallgatják Isten igéjét. Ezért hozzuk-e feleségünket, hozzuk-e férjünket, mondom a férfi és nőtestvéreknek, hogy minél többen együtt lehessünk és beszélgessünk ezekről a dolgokról, amik a házasság, mint az isteni teremtés rendje. Ez lesz, tehát, hogy nem az egyház találtak, vagy a papok találták ki a házasságot, mint olyat, hanem ezt Isten gondolta végig, és most mi ez a rend, és hogyan működik jól a mi házasságunk. Milyen lelki segítségeket, tanácsokat kapunk. Erről beszélgetünk, majd 3-kor kezdjük, 5 órakor befejezzük. Persze valaki akar még maradni, maradhat. Ma délután 3-ra várjuk a testvéreket. Majd néhány férfi testvért megkérek, hogy egy asztalt valahogy helyezzen erre az oldalra. Egy asztalt tegyenek majd ide, hogy a süteményeket rá tudjuk tenni. És a székeket is majd elrendezzük délutánra. Köszönjük azoknak, akik már így készültek, felkészültek erre, süteményt készítettek, és sok hívogatást végeztek. A heti alkalmakat is hirdetem, holnap délután 5 órakor lesz a konfirmációs óra, kedden 7 órakor a úgynevezett dolgozók bibliórája, ahol körbejárjuk azt a különleges hitvallásos könyvecskét, Bullinger Henriknek a második helvét hitvallása, de a hitünk alapelemeit veszi végig. Mit is jelent keresztjén, református keresztjénnek lenni? Csütörtökön a bibliórán a napi igét vesszük, és ezek a bibliórák beszélgetős órák is, tehát itt el lehet mondani azt, amit megértettünk, és így egymás látása, meg hite által épülünk. A gyülekezetünkben ismét felé lett az énekkar munkája, és ha az úrvacsora után elegen vagyunk, akkor szeretnénk egy énekkari próbát is majd tartani. Húsvétra készülünk, hogy 2 szép éneket adjunk elő. Az adóbevallások idején az 1%-unk Kávin alapítványnak való odaadásával tudjuk a gyülekezetünket segíteni, tehát a Kávin alapítványnak a számlájára ez a mi alapítványunk. Befizetett összeg a gyülekezet életét támogatja. A kijáratnál találunk olyan nyomtatványt, ami rajta van az alapítványunknak a technikai száma. És a másik pedig a Magyarországi Református Egyháznak a technikai száma. Tehát ez a 2 szám fellehető azon a papíron, amit elvihetünk magunkkal a kijáratnál. Hirdetem az iratterjesztést, az iratterjesztésben különböző ébresztő, lelki ébresztő, könyvek, énekes könyvek, bibliák, és bibliolvasó vezérfonal is még kapható. Tehát az, hogy a bibliolvasó vezérfonalat használjuk, ez azért jó, mert úgy együtt gondolkozunk. Van egy olyan vezérfonal, ami magyarázatos, és van egy olyan, ami csak egy ilyen vékony kis lapocska, füzetecske, amiben csak az igék találhatók. Ez jó, hogyha együtt olvassuk az igét, és legtöbbször ennek alapján hirdetem a prédikációban az evangéliumot. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk utolsó versét. Ezt valamilyen énekeljük el, és majd utána fogunk bennmaradni, akik úrvacsorával élünk. Utána a 436. éneket kezdjük el rögtön énekelni. Tehát a 497. ének 5. vers után majd a 436-at énekeljük. Itt maradunk, és közben a testvérek pedig távozhatnak. A 436. énekünknek az első 4 versét fogjuk majd énekelni. A megkezdett énekünk utolsó verse így kezdődik. Ő visszajön Sion, előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt.